Halálosaink, a fehér barátok.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pál szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Özséb atya életrajzát olvasom fel regényes formában. A könyv szerzője Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. 11. lekció. A napok egymás utánja szinte észrevétlenül, fohászkodással, szertartásokkal, munkával, olvasással, egyre sűrűsödő káptalani tárgyalásokkal telt, de mindenkinek feltűnt, hogy egyre gyakrabban érkeznek a követek a felső várba, és a hivatalnokokon, katonákon, de még a király környezetéből való egyházi személyeken is érződött a fokozódó nyugtalanság. A hírek többsége persze nem maradt titokban, sem a közeledő tatárseregről, sem a kunok barbárságáról. A király hitta beengedésükkor kötött egyesség megtartásában, mellyel a betelepülők elkötelezték magukat az ország tatárok elleni védelmére, sőt, a keresztény, letelepedett életforma vállalására is, cserébe kevesebb adót kellett fizetniük, és a két nagy folyó közti területen saját törvényeik szerint élhettek. A hírnökök viszont éppen nem az egyességben foglaltak megtartásáról hoztak hírt, ezért Béra király egyre keményebb leveleket juttatott el Köttöny kun fejedelemhez, már-már burkolt fenyegetéssel is felérő aggodalmairól, melyek főként a nemesség zúgolódása miatt támadtak lelkében. A nagyurak bár nem sokat törődtek a pornép nyomorúságával és kiszolgáltatottságával, főként, ha azt magyar előkelőségektől kellett elszenvednie, amikor azonban idegenek törtek a magyar népre, önérzetük azonnal haragosan feltámadt. A betelepült kunokról pedig az a hír járta, hogy magyar falvakat fosztogatnak, a szegény és módosabb, de védtelen porták javai egyaránt fogyatkoznak általuk. Asszonyainkat nem csak megbecstelenítik, de barbár gún tárgyává is teszik, a mentésükre igyekvő férfiak közül többen az életükkel fizetnek, vagy megrokkannak, s még gyermekeket is szolgaságba vetnek. A nemesség ezen felül belátott Béla gondolataiba. Pontosan tudta, hogyha egy szerencsés kimenetelő, tatárokkal vívott háborúban a kunok megerősíti királyi hatalmát, az a főnemességgel szemben is megnyilvánul majd, Igyekeztek megakadályozni az uralkodó és a betelepültek közti erősebb összefonódást. Ezért a folyamatosan zúduló rossz hírek egyre színezetebbé, döbbenetesebbé váltak, a kunok elleni forrongás éppen a tatárok megállítása miatt nyomasztó gondot jelentett a királynak. A tél beállta előtt Özséb újra járt fenn a remetéknél. Most egyedül volt, senkit sem vitt magával. Gyakran látta a kis sebőköt, de nem akarta ő többször megzavarni a fejlődésében, az iskolai rendben, noha mindenkitől ígéretes minősítéseket hallott a fiú szorgalmáról, fogékonyságáról. Egyszer, ha úgy gondolja, tényleg remete lehet, most viszont fenn kell tartani számára a gyerekkor nyüzsgő varázsát. Bár Özséb sosem volt nyugtalan gyermek, mégis úgy gondolta, jobb, hogy ezt ő alakította így, mintha a felnőttek erőszakolták volna rá. A sebők néha kitombolta magát társaival, a káptalani udvaron torpant meg az éppen arra haladó Özséb kanonok előtt, zavartan törölgette arcát, homlokát. Özséb viszont mosolyogva megnyugtatta. Látom, sebők fiam, dúl benned az élet. Így helyes. Ez azt jelenti, hogy egészséges vagy. Pesgőbb lesz tőle az értelmed is. Szaladoss csak tovább. Az idő fölötti emberektől mindig egy új, tömör üzenettel érkezett. Amíg lefelé tartott a hegyi ösvényen, igyekezett egy-egy mondatukat szó szerint az emlékezetébe vésni. Lassanként már a szeder is leérett, a kökényt megcsípte a hajnali dér. A vad ízekben egyre nagyobb otthonosságot érzett. Sosem kapott a remetéktől időszerű, hasznos tanácsokat, a királynak szóló földi proféciákat, cserről, kivárásról, titkos szövetségekről. Ehelyett a lélek készen állását erősítették az Isten közelében élő férfiak, s amint hosszú hónapokkal ezelőtt az egy szükséges megtalálásáért minden más elvesztését jövendölték, most is ehhez adott erőt valamelyikük. Ha az ember bűn, vagyis hűtlenség, cserbenhagyás árán válik vesztessé, az a keserűség az ördögtől való. De ha kívülről a sors hozza a kényszerű elszakadást, azzal Isten ad jelet, bármennyire is fáj. Mit jelenthet ez? Mire mondhatta a két mondatot az idős, újonnan megismert remete, aki már nem jár le a városba, nem is bírná, de talán nem is látná az utat, ezért nem látta őt addig Özséb. Eljött a tél, az úr 1240. esztendejében. Híre érkezett, hogy a kemény hidegben az egyik dunamenti földvárból való német katona egy résztálon véres hóval vágtatott Pestig. Ott a palotáig sem jutott, de egészen a közelében saját nyelvén és magyarul ordította. Magyarok vére, kunok ontották ki, a saját hazájukban a hó itta fel a vérüket. Majd bőrkesztyűjével belemarkolt a fagyott vérbe, és a hallgatóság feje fölé a levegőbe szórta. Az indulatok esztergomig örvény lettek, de a királyi udvarból senki sem tudta már a gyorsan érkező és el is tűnő várőrt kérdőre vonni, hogy hol és mi történhetett, mert valamelyik Pestről kivezető úton elnyelte őt a köd. Özséb egyik visszatérő gondolata volt, hogy vajon merre terjedhet még a hír. Nem csak az ellenségeskedés keltő ármány volt-e a véres hó szétszórása a pesti tereken. Képzelete viszont minduntalan a hegyek közé vitte. A remeték életéről, éjszakáiról, kemény hajnalairól és az ilyenkor kiéhezett, rájuk támadó nagyvadakról tűnődött. A gondokat valamelyest enyhítették a tél eleji egyházi ünnepek. Szent András apostolt, majd a németekkel bejött kalendáriumi napot az egykori keleti püspöknek, Szent Miklósnak tiszteletét ülték meg. A különféle vidékekről érkezett hagyományok e napokon egy kis derűt öntöttek még a legegyszerűbbek életébe is, de ez nem tartott sokáig. Két futár is vágtatott egymás után a palotáig ugyanazzal a vészhírrel. Együk elmondta, hogy ló halálában, kevés alvással másfél nap alatt tette meg az utat Rusz fővárosától Esztergomig. December hónap 6. napján a szlávokat egységbe vonó kijevi nagyfejedelemség díszes templomairól, palotáiról, híres fővárosát, A tatárok elfoglalták, és a földbe taposták. Az országon végigfutott a rémület. A tatár tehát már átjött Kijeven, felénk tart. Ezen a karácsonyon is megtelt a Várhegyen épült Szent Adalbert székesegyház, melyet még Szent István király építtetett és a vértanú püspök védelme alá helyezett, mert a Géza fejedelem által állítatott Szent István első vértanú tiszteletére szentelt templom már nem tudta elegendő számban befogadni az ünneplő hívőket. Itt a székesegyház oltára alatt nyugodott az első Szent király halála után nem sokkal őt követő Martírius esztergomi érsek, de harmadik István királyunk is e templomban kapott végső nyugvóhelyet. Úgy jöttek ide az emberek, bármely rangból valók voltak, mint akik a nemzet létét, múltját megtestesítő falak közé térnek erőt és égi pártfogást gyűjteni. A karácsonyi misére érkezők lába alatt ropogott az út, a széllel csak a vár irányából védett hegyen nem kellett küzdeni. Bent az egyszerű nép középen állt, oldalt kissé megemelt, székeken a méltóságok ültek, családjaikkal, míg a szentélyben, a misét bemutató érsek körül, a káptalan is tallumokban a kanonokok foglaltak helyet. Az oltártól nem messze a vár felüli oldalon helyezkedett el a királyi trónus, kissé előrébb tolva a faltól. Az uralkodói pár is láthatóan áhítattal élte át a szertartást. Az énekben, a szent leborulásokban, a közös imákban, már amennyire az egyszerűbb, latinul nem tudó tömeg is bekapcsolódhatott, mind-mind valami enyhe félelemmel telt kapaszkodás érződött. Mindenki reménykedett, mert karácsony volt, s örülni illett. Sokan talán úgy gondolhatták, hogy annyi erő van még a kereszténységben, olyan lelkesedés, amit senki sehogyan sem tudhat már elsöpörni. Mintha a rengeteg templomi gyertya sok-sok fénye osztott volna szét az ünneplő családok házai között, a kisemberek a királyi város környékén reménykedhettek benne, hogyha ilyen egységben van az ország, akkor ugyan kibánthatja. Tovább erősítette a gond feletti légkört Szent Szilveszter pápa ősi ünnepe, aki a véglegesen szabaddá vált egyház elsőként megválasztott pápája volt. Özséb szobájába, ablakában magányosan várta meg a székesegyház harangjának éjféli kondulását, hogy az új kalendáriumi esztendőt imádsággal adhassa az Úr kezébe. Legalább az utolsó ünnepeink megvoltak, hogy áldást kérhessünk a sorsunkra, gondolta. A következő, mintegy másfél hónapban a király egyre többször hagyta el a székvárost viszonylag szerény kísérettel, bár Esztergomot is megerősítette katonasággal, szálláshelyüket még az előző őszön bővítették, de úgy hír lett, igazi seregét Pesten gyűjti össze. Kedves hallgatóink, Boldog Özséb atya regényes életrajzát olvastam fel. Könyv címe Özséb, szerzője Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Gyökösi Endre, karácsonyi ima. Kedves atyánk, most mindnyájan azokért imádkozunk, akik emberileg magányosak lesznek karácsony szentestéjén. És ha valamikor fájdalmas a magány, akkor ezen az estén kétszeresen, vagy tízszeresen az. Érettük imádkozunk, hogyha magányosak is, ne legyenek egyedül akkor, ha csak egy szál gyertya lobog előttük. Azaz egy szál gyertya jelentsen téged világvilágossága, aki fénynek, vigasztalásnak, békességnek és erőnek jöttél közénk. Most mindnyájan azokért imádkozunk, akiknek kétszeresen fáj a karácsony, mert valahol szétszóródva a világban még egy fenyőgajat se találnak. Mert talán ott nincs is. Talán csak egy boróka ág, talán valami trópusi növénynek leszakított levele. De ők arra gondolnak, hogy itthon karácsony van. Talán gyermekünk, unokánk, bátyánk, szülőnk. Uram, add, hogy karácsony történjék a szívükben. Légy jó békességben velük, a mi szétszórtjainkkal, ezzel a szétszórt és szétdobált néppel. Uram, azokért könyörgünk most mindnyájan, akik először töltik özvegyen ezt a karácsonyt. Múlt karácsonykor a párjuk még ott ült mellettük, és most azért lesz könnyes a szemük, hogy az a csók, amit azon a karácsonyon adtak, nem volt elég meleg. Uram, tanítgass bennünket, hogy míg élünk, meleg szóval szóljunk. Uram, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor úgy megyünk el, hogy elfelejtettük megmondani a másiknak. Jó volt, kedves volt, szerettük. Uram, köszönjük gyermekeinket, akkor is, ha ők nem köszönnek meg bennünket. És köszönik a gyermekek a szülőket, még akkor is, ha sokszor már nyűgösek, öregek, morgolódók, kesergők. Már kiesnek ebből a világból, mert idegenek. Kérünk, adj türelmet gyermekeinknek, hogy tudjanak hordozni bennünket öregecskén. Sokszor érthetetlenül más világból itt maradtnak. Uram, hadd történjen karácsony, hogy férje feleséget, feleség a férjet. Gyermek a szülőt, szülő a gyermeket ne csak egy napig szeresse, hanem akkor különösképpen és jobban. Hogy te lehess ott, aki a testet öltött, szeretet vagy. És most azokért imádkozunk, akik már nálad vannak. Tudjuk, hogy nem kell értük imádkoznunk, de nekünk jól esik rájuk gondolni. Jól esik úgy gondolni rájuk, mint akik nálad vannak. Benned vannak és általad élnek. Nem tűzünk le kis gyertyákat a sírjukra. De most gondolatban megáldjuk az emléküket. És most egyenként, de magam is, Uram, arra kérlek, hogy ne mi legyünk, akik elrontjuk a karácsony estét rossz kedvel, mogorvasággal, idegessége, kapkodással, morgolódással. Kérünk, Urunk, hogy történjen bennünk és általunk, kis családunkban és ebben a nagy családban karácsony. A te szent igéd, szent lelked által. A te szent asztalod felett.